Ahogy csökkentek az állampapír hozamok, és ahogy a prémium magyar állampapír is kezd veszíteni a bájából a befektetők szemében, úgy tanástalanodik el az ember, hogy hova is vigye azt a kevés megtakarított pénzét, miben érdemes tenni. Most a hírek szerint néhány alapnak nagyon sikerült az utóbbi év. A jövőre vonatkozóan mit érdemes megnézni?
Igen, az elsődleges probléma, ha kezdhetem hátérből, az az, hogy 2025 elején a prémium állampapír az infláció követő konstrukció még ilyen, attól függ, hogy milyen sorozattal rendelkezünk, 18-19%-os mértékben fog kamatot fizetni, míg az ezt követő időszakra várhatóan ez le fog esni 4-5% közé. Tehát kevesebb, mint harmadára esik a kamatfizetés. Ezt nagyon nehéz feldolgozni a legtöbb lakossági megtakarítónak. Azok a lehetőségek, amiket ma látunk az állampapírban, az nagyságrendileg ilyen 6-6,5% körül szóródnak. És nagy kérdés lesz, és feltétlenül ez egy reális forgatókönyv, hogy az állam mit fog kínálni akkor, amikor hatalmas tömegével fog elgondolkozni a lakossági megtakarító, hogy maradjon állampapírba, illetve mit csináljon a kamatfizetésével, bent tartsa állampapírba, vagy valahova máshova vigye el. Tekintettel arra, hogy 2025-ben 3000 milliárd forintnyi kamatfizetés és lejárat fog megvalósulni, tehát 3000 milliárd forintról kell dönteni a lakosságnak, hogy mit, hova tegye, illetve bizonyos esetekben arról is fog dönteni a lakosság, hogy fenntartja-e az állampapír pozícióját, és megelégszik-e egyharmad akkora kamattal a jövőre nézve. Mivel rengeteg pénzről van szó, ezért reális forgatókönyvnek látom azt, hogy 2025 tavaszán meg fog jelenni az állam egy új típusú állampapírral, és meg fogja emelni a kamatajánlatot. Még egyszer hangsúlyozom, hogy most ilyen 6-6,5% körüli ajánlatokat látunk. Itt én nem tartom kizártnak, hogy a kiáramlás fékezésére egy magasabb kamatajánlat megjelenjen. Tehát itt majd fontos lesz megvárni azt, hogy milyen alternatívánk van.
Viszont mi a reális? Tehát, hogy azért ez nem lehet egy túl combos ajánlat, hiszen az nagyon sokba kerülne, és még mindig nem lehetne igazán attraktív, mondjuk kicsit persze kockázatosabb, de kétszámjegyű hozamokhoz képest.
Én nem tartom kizártnak, hogy mondjuk 8-8,5% közé el fog menni a kamatkínálat, ugye, ami a jelenlegi jellemző kamatszinthez képest 2%-kal feljebb van. És ez akár képes lehet arra, ha és amennyiben az infláció érdemben nem lódul meg, hogyha párosul egy mondjuk 4,5%-os inflációval, akkor az egy érdemi többlet érzetét adja, tehát ez bizonyos mértékben fékező hatással lehet a kiáramlásra. Én azt gondolom, hogy valahol itt lehet az érzékenységi küszöb a lakossági oldalon.
Mert hogy a kockázatkerülés azért az jellemző a lakosságra, tehát ha egy állami garanciával tud egy 4% körüli reálhozamot, akkor az már jó.
Azt gondolom, hogy így van, és nem csak a kockázatkerülés, hanem maga az alternatíváknak a megértése. Még mindig a lakosságnak egy része nem igazán tudja, hogy mi az a befektetési alap, mi az a közvetlen részvénybefektetés. Innentől kezdve érteni is kell azt, hogy mi az, amibe tesszük a pénzünket, és ez sokakat visszatart, egyébként vonz más alternatíváktól.
És akkor van itt még egy probléma, ami mondjuk áthidalhatná ezt az általad említett gondot, nevezetesen, hogy nem nagyon értjük meg az egyes termékeket, de ha mondjuk van az embernek egy tartós befektetési számlája, ott azért tud egy olyan pakkot összerakni, ami viszonylag jó hozamot képes termelni, viszont januártól az is adóköteles, úgyhogy innentől kezdve eléggé nehéz lesz a választás.
Ugye tartós befektetési számlát illetően az adózás annyiban változik majd, hogy amennyiben az 5 éves számla kifutási idő előtt megszüntetjük a megtakarításunkat és pénzt veszünk ki belőle, akkor kedvezőtlenebb lesz az adózása, tehát szocót ki fogják vetni rá, ez 13%-nyi fizetési kötelezettség az elért hozamra vonatkoztatva. Ez az, amiben romlik a pozíció. Ha valaki megtartja a saját tartós befektetési számláját a klasszikus 5 évig, akkor megmarad a kedvező adópozíciója azért. Tehát itt az 5 évnél korábbi felhasználásnak változik az adópozíciója.
Szerinted ez lehet egy visszatartó erő? Vagy a legtöbb ember úgyis csak akkor nyúl hozzá, ha gond van, ha pedig gond van, akkor még mindig ez a legegyszerűbb.
Én azt gondolom, hogy ugye itt egy kiskapu bezárásáról beszélünk, mert azok is megnyitották a tartós befektetési számlát, akik tudták, hogy egy másfél éven belül fel tudják használni azt a megtakarítást, viszont meg tudták takarítani a szocó 13%-os kifizetését, hogyha ez tartós befektetési számlán keresztül csinálták. Na most ez a kiskapu zárul be, és tolódik vissza a normál határidőre, az 5 évre, a kamatadó és szociómentességnek az időszaka.
Akkor nézzünk a többi terméket, amihez már kell némi ismeretanyag, vagy legalábbis valami tájékozottság. A kellőképpen kockázatkerülő, ám az átlagnál kicsit bátrabb megtakarítónak hova érdemes tenni a pénzét?
Én rögtön azt mussak bele egy sokak által ismert és kedvelt formába, ez az ingatlan. Az ingatlan piacon azt látjuk, hogy áremelkedés már zajlik, pontosan azért, mert egyébként sokan arra számítanak, hogy az állampapírból át fog érkezni viszonylag jól látható mennyiségű pénz az ingatlan piacra, és azért azt tudni kell, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt közel 10 évben láttunk egy nagyon vaskos ingatlan áremelkedést, annak ellenére az ingatlan az nem egy kockázatmentes befektetés, tehát mielőtt valaki ezt gondolná, zajlik egy emelkedő trend, és jól láthatóan be fog azért ide érkezni a vagyonnak egy bizonyos része. Ha maradunk az értékpapíroknál, akkor a következő alternatíva az állampapír után az a befektetési alapok lesznek. A befektetési alapoknak nagyon sok kategóriája van, van mérsékelt, közepes és magas kockázatú, és azt gondolom, hogy a közepes kockázatban viszonylag sok pénz fog landolni. Ma már egészen jó minőségű befektetési alapok is megtalálhatók a magyar piacon, akár 10-20 évre vissza tudjuk nézni, hogy milyen hozamot termeltek és milyen ingadozással. Nyilvánvalóan ebben elkerülhetetlen, hogy időt tegyünk bele, hogy melyik alapot válasszuk ki a hatalmas kínálatból, de egészen biztosak lehetünk benne, hogy hatalmas mennyiségű pénz fog lecsapódni befektetési alapokba a jövő év első felében, illetve 2025 egészében.
Na most itt vannak az ingatlan alapok, és ott ugye a leginkább visszatartó erő sokak számára az, hogy nem igazán likvid, mert ugye az alapok azért elég likvidek tudnak lenni, tehát ott pénzhez lehet jutni elég hamar, hogyha az ember megszorul. Ezt mennyire kell átgondolni egy ingatlan alap esetében, hogy ebből nem lehet csak úgy kitáncolni?
Hát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes történet, hiszen az ingatlanokba fektető befektetési alapnak a pénze ugye ingatlanokba áll. Hogyha hirtelen a befektetőtök 50%-a egyik napra a másikra el szeretné vinni a pénzt, akkor ugye ez viszonylag komoly problémákat okozna, hiszen előbb el kell adni az ingatlan. Az ilyen anomáliák elkerülése véget született meg az a szabályozás, hogy kellő időtávon lehet csak eladni, tehát nem tudjuk egyik napra a másikra kivenni a pénzünket. Tekintettel arról, hogy ez teljesen természetes korlátozás, én azt gondolom, hogy ezt meg lehet érteni, és ezzel együtt lehet élni. A fontos az, hogy amikor döntünk egy ingatlan befektetési alapról, hogy betesszük a pénzünket, akkor legyünk ezzel tisztában.
Egyébként az ingatlan alapok mennyire attraktívak a többi alaphoz képest, mondjuk ha a közepes kockázatúakat nézzük?
Én azt gondolom, hogy az ingatlan alapok azok az utolsó újraszabályozásnál, amikor is a visszaválthatóságukat erősen korlátozták, ott veszítettek népszerűségükből. Ha ezt a részt kivesszük, mert ez egy szabályozói hatás, akkor ciklikus mindig a népszerűség növekedése vagy csökkenése, és ez a lakosságnak az ingatlanpiaccal kapcsolatos megérzéseihez korrelál. Tehát minél több hír van arról, hogy emelkednek az ingatlanárak, jól teljesít az ingatlanpiac, annál inkább elkezd növekedni az ingatlan befektetési alapok iránti érdeklődés. Ami itt csalóka lehet az, hogy érdemi különbség van egy kereskedelmi ingatlanokba fektető ingatlanalap és egy lakossági ingatlanokba fektető ingatlanalap között. Ugye az utóbbi az lakásokat vásárol, az előbbi pedig akár irodaházakat, és hogyha megnézzük Budapestet, a mai magyar irodapiac sem éppen a legszebb korszakát éli, tehát hogy ott azért vannak kérdőjelek, hogy mennyire fog ez prosperálni, tehát jól kell tudni választani. Lefordítva nagyon egyszerűre, hogyha ingatlan befektetési alapot választok, tudnunk kell azt, hogy milyen típusú ingatlan befektetési alap lesz, amiben a pénzünket betesszük, és annak tudatában kell döntenünk a pénz elhelyezéséről.
Tehát akkor az alapok azok viszonylag jó hozamot, illetve nyerességet tudnak hozni. Érdemes viszont nagyon megnézni, hogy milyen alapba teszünk, és ugye itt még mindig érvényes az, hogy a korábbi teljesítmény az egyáltalán nem garancia a jövőbenire.
Ez abszolút így van, semmiféle garanciát nem jelent a jövőben is teljesítményre az, hogy az elmúlt 1 évben, vagy az elmúlt 2 évben, elmúlt 3 évben mi történt. Én azt gondolom, hogy ha múltbeli teljesítményeket nézzük, akkor egy dolog jelenthet nekünk kapaszkodót. Az, hogyha az adott befektetési alap, amit kinéztünk, túlélt már válságperiódust, mondjuk meg tudjuk nézni azt, hogy 2020 márciusa, illetve 2020 egészében a COVID tombolása idején hogyan teljesíthet. és ki tudunk választani válságidőszakokat, és megnézzük azt, hogy akkor mekkora volt az árfolyam visszaesése, milyen veszteséget szenvedtek el a befektetők, jobban teljesítette ez az alap akkor is, mint az átlag, akkor ez nekünk segíteni fog abban, hogy megértsük azt, hogy mi jellemzi az alaphozam karakterisztikáját, illetve mennyire tehetséges az alapkezelő. Sajnos garancia még ezzel együtt sincsen, hiszen egy jó alapkezelő is dönthet egy adott esetben rosszul, pusztán a valószínűség az, ami talán egy kicsit jobban belőhető, hogyha érdemben megnézzük a hosszabb távú történelmét az adott alapnak.
Na és akkor azért ejtsünk egy pár szót a részvénypiacról is, ugye ez az, amit a magyarok még azért nem annyira választanak, mert hogy kockázatosnak tartják, és hát ha egyes papírokra tesznek, akkor ott ugye nagy mozgások vannak. Egy kezdő befektetőnek, vagy inkább mondanám egy megtakarítónak, aki esetleg a befektetési piac felé kacsingat, mit érdemesebb, egyes jól teljesítő részvényeket vásárolni, vagy pedig az ETF-ek, vagyis hát részvénycsomagok iránt érdeklődni?
Én azt gondolom, hogy mind a kettőben van racionalitás. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy nagyon fiatal megtakarítóról beszélünk, hogy nyugodtan ki tudja próbálni magát egyedi részvények vásárlásával is. Én nem gondolom, hogy az ördögtől való. Igen, itt benne van a lehetősége annak, hogy 30-40%-ot veszíteni fogunk. Viszont azon a veszteségen keresztül mi tanulhatunk is egyben. De hangsúlyozom, ez valakinek az életpályája legelején, ez egy lehetőség, hogyha a megtakarításainak mondjuk a 30%-át beteszi egyedi részvényekbe, tanulni fog belőle. Ha valaki már előrébb tart, és nem kíván ilyen típusú kockázatot felvállalni, akkor valóban ott vannak az ETF-ek, amik egy-egy adott piacnak a teljes mozgását követik le. Veszünk egy amerikai S&P 500 ETF-et, ez azt jelenteni, hogy minthogyha megvennénk az 500 részvényt, ami az S&P részvényindexben van, ugyanolyan megoszlásban, és szépen mi egy befektetést hajtunk végre, de ennek a befektetésnek az össz emelkedése vagy csökkenése szépen le fogja követni az amerikai részvénypiacnak az alakulását, az S&P 500 részvényindexnek a mozgását. Ha azt nézem, hogy milyen megítéléssel rendelkeznek ma a professzionális befektetők az egyes részvénypiacokról, akkor azt látjuk egyébként, hogy Közép-Európa és Európa az olcsóbb, kevésbé magasan árazott részvénypiacokkal rendelkezik, míg mondjuk a hatalmas nagy száguldáson átment észak-amerikai, azt ma már a befektetők egy érdemi része drágának tartja. Zárójel, ez persze nem jelenti azt, hogy tovább emelkedjen.
Egyébként az, hogy egy kezdő befektető a budapesti értéktőzsdén kezdjen kereskedni, az mennyire ajánlható egy kezdő befektetőnek?
Én azt gondolom, hogy alapvetően a magyar tőzsde sem drága. Nyilván ennek mindig van oka, hogy egy adott piac miért drága vagy kevésbé drága. Nyugodtan lehet a budapesti részvénytőzsdén is befektetni, tisztában kell lenni azzal, hogy ez egy kockázatos hadművelet. Ebből lehet tanulni, lehet nagyon jó hozamot keresni vele, és mivel kockázatos, ezért lehet veszíteni is.